hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, megy tovább a hétvégi menetrend. Kalmár András Zsigmond Dezső filmrendezővel, az MMA tagozatvezetőjével beszélget, és többi közt azt feszegetik, miért nem láthatók jó dokumentumfilmek a mozikban vagy a tévében.
Ugye az egyik apropója a beszélgetésünknek, hogy te kaptad a Lakitelki filmszemlének a fődíját, a Kolompok nyelvén Gyékény koporsó című filmedért, de én, hogyha jól tudom, akkor ez egy régebbi film.
Igen, mert 2015-ig lehetett a filmjeinket összeszedni azoknak, akik ugye pályáztunk, és én, mivel hogy 26 perces filmet vártak, és Hungarikum jellegű filmet, nekem azért elég kevés 26 perces filme van, mintegy 200 filmet rendeztem, dokumentum és játékfilmeket, de kevés a 26 perces, általában másfél-két órás a filmjeim többsége, és ezért esett a választás a Kolompok nyelvére, amely egyébként Argentinában a Mar del Plata-i nagy A-kategóriás filmfesztiválon is sikerrel szerepelt, de Horvátországban, Vukovárban is díjazták.
Ez egy sorozat, ugye, a Kolompok nyelvén, és ennek az egyik epizódja volt a Gyékény koporsó.
Két rész ez tulajdonképpen nem olyan értelemben sorozat, hanem valahogy ilyen ikerfilmként szerepeltek tulajdonképpen ezek a mozik is, mozik, és hát egy Gyékény koporsóban Balla Bálint bácsit, Szabolcs-Szatmár megyében lakik, Kisar községben, és hát őt régóta ismerem, mint ahogy ismerem a Szabolcs-Szatmár beregi embereket, mondhatni általában. Én gyöngyösi származású vagyok, mátrai. Ennek ellenére választott szülőhazám Szabolcs-Szatmár Bereg megye, és hát ott legalább egy 50-60 filmet készítettem már, dokumentumfilmeket, de játékfilmeket is. És hát Balla Bálint bácsi az egyik tulajdonképpen hősöm, hogy így mondjam, és őt akkor ismertem meg, amikor készítettem a Jószág volt az aranya a népnek, Requiem a Szatmári csordákért a című filmemet, és az ottani tehenes gazdákat és teheneket síratta ez a film, ahogyan Huszárik Zoltán elégiája a lovakat. Mert hogy ezeknek az embereknek, akik ott éltek, szinte mindenkinek volt, minden családnak tehene. Úgy képzeld el, hogy egy faluban, hogyha reggel felkeltél, akkor egy ilyen 100-150-200 fős faluba 200-300 tehén ment ki a legelőre a csordával, és jött vissza este. És az egésznek, amellett, hogy az autósok ugye őrülten dudáltak sokszor, megrekedtek a forgalomban, volt egy végtelenül emberi, nagyon szép hangulata is, mert mindenki a kispadon várta az a tehénkét, és ezek a tehenek, hol egy, hol kettő, hol három, hol négy, de akkor is voltak már nagy gazdák, ahol 8-10-15 tehén is volt, és mindegyik hazatalált. És az emberek nem csak televízióztak, és nem csak magukba zárkóztak, hanem ültek a kispadon, és amíg várták a tehenet, addig beszélgettek.
Igen, hát bocsánat, a hazajáró tehén, ugye, az egy fogalom, mint ahogy, ha jól tudom, akkor innen van a borjú, az új kapura szólás is, hogy ha lefestették a kaput, akkor bizony nehezen talált haza a borjú.
Igen. De hát már a borjú is megszokta az új kaput egy idő után. Tehát azért kevés volt, voltak azért, én emlékszem rá, hogy én is volt, amikor keresgéltük a csordással az elszökött teheneket, mert én mindig nagyon élveztem ezt a világot. Annak idején ugye ez egy tiszte szegénységben élt, mert hogy Szabolcs-Szatmár Beregnek főleg a szatmári erdőháti része, az a kárpátaljai résszel, tehát már a határon túli a Szovjetunióval volt, a nagy Szovjetunióval volt határos, és ott bizony minden madárnak, minden egyes madárfajtának és egyednek útlevelet kellett tulajdonképpen kapnia ahhoz, hogy átrepülhessen a másik oldalra. Ezt csak azért mondom képletesen, hogy ember ott nem mehetett át, csak rendkívüli engedélyekkel. Tehát tulajdonképpen egy elzárt zárványvilág volt, tisztes szegénységben élt, és ezeknek az embereknek, mint ahogyan a én főhősömnek is, Balla Bálintnak, a megélhetési forrásuk, mert többnyire TSZ-ben dolgoztak, mezőgazdasági szövetkezetekben, ugye termelőszövetkezetekben, és egy kiegészítő, tulajdonképpen a jövedelmüknek egy kiegészítő forrása volt az, hogy tehenet, disznót, egyéb állatokat tartottak.
Ez volt, amit háztáinak hívtak, ugye? Tehát ezt még lehetett ugye a TSZ mellett.
Igen, 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 lehetett. Hát egy idő után ugye a gulyás kommunizmusban, a kádári gulyás kommunizmusban ezt megengedték az embereknek, és ettől, hát a Jószág volt az aranya című filmemben nem egy idős vagy idősödő parasztember elmondta, hogy milyen nagyszerű volt. Hát volt tehén is, volt disznó is, csirkék voltak, és volt almatermés is, alma és szilvatermés is.
Hogy
például
ne,
az almatermésből nagyon szépen kiegészítették tulajdonképpen a, úgy a jövedelmüket, hogy néha egy autót is meg tudtak venni a gazdagabb családok természetesen, hiszen akkor is volt különbség, jövedelmi különbség a különböző családok között. De én csak ezt azért mondtam el, mert ebben a világban nőtt fel tulajdonképpen az én főhősöm is, Balla Bálint bácsi gyerekkorától ugye állatokkal foglalkozott, és ez volt az élete. Ez egy több ezer éves paraszti kultúra. A maga tudományosság, tudásával, mondhatom, ki is mondtam, hogy tudományosságával, mert azért ez egy, hogy mondjam, ebbe bele kell születni. Ezt idegen ember nem tudja csinálni, és ez az élete.
Hát
ez
igen.
Egy rendkívül nehéz dolog. Hajnalban kelni, már a trágyát kitakarítani, megfejni a teheneket, utána kikísérni legalább a csordásig, amelyik aztán, vagy aki elhajtja tulajdonképpen a legelőre, beszerezni az állatoknak a takarmányt egész nyáron, hogy télen is tudjanak enni. És közben még persze dolgozni, és egyéb munkát is dolgozni, mint Balla Bálint, aki kiválóan fúrt, faragott, asztaloskodott, mindenhez értett annyira, hogy például a fejfákat is ő festette, és amikor meghalt valaki, akkor hozzámentek, hogy szép rigmusokat, amit ő maga költött, mert persze, amellett, hogy asztalos volt, és mindenhez értő mester, még költő is volt, hiszen a fejfákra nagyon szép gondolatokat ő találta ki, és festette rá, mert persze ügyes ember is volt emellett. Na és ez a szomorú az volt az egészben, hogy egy idő után ugye a teheneket, egyáltalán a falusi állatvilágot felszámolták, és megfosztották a falut attól, amelyet valójában volt. És az állatokat, a növénytermesztés, konkrétan Szabolcs-Szatmár-Berekben az almatermesztést, a szilvatermesztést teljesen leredukálták, és a teheneket pedig vágóra küldték és eladták. Nem volt érdemes egy idő után tartani, mert nem hasznot hozott, hanem kárt tulajdonképpen, vagy legalábbis nem volt kifizetődő, így pontosítom, a tehéntartás, és ezért el kellett adni a teheneket. Hát ezekhez az állatokhoz lelkileg is hozzánőtt, mindig volt állata, és amikor végleg eladta a teheneit, akkor ez számára legalább akkora gyász volt, mint ahogy egy embertársunkat elveszítjük, meghal valaki körülöttünk. És ez a film arról szólt, hogy ez az ember, miután eladja a teheneit, elviszik vágóba, és néz utána, hogyan felhajtják a szerencsétlen állatokat, ugye erre a platós teherautóra, és elviszik a vágóhídra, néz utánuk könnyes szemmel, és utána elmegy a Tiszához, hiszen ott folyik a falu mellett, és a tiszai gyékényt vág, és ezen a kis motoros, félig autó, félig motorszerű valamién ugye hazaviszi, és a tiszai gyékenyből koporsót form magának. De közben még, ami a döbbenet, megjelenik a filmben egy teljes autó is, és látjuk, hogy az öreg, aki eddig ugye mindig a saját terneit fejte, most egy teljes autóból vásárol, kapargálja össze kis filléreit, és vásárolja meg a tejet, és a teljes autón egy óriási nagy hatalmas festett tehén van, és az közeledik és távolodik, és ez a műtehén, ez az automata tehén, ami a korszakváltást is jelzi, lám, itt a 21. század, itt a 21. század tehene, tulajdonképpen ez adja már a tejet az öregnek, és ettől a világváltástól keseredik ő el végleg, és fonja magának ezt a gyékény koporsót. Hát ez a film tulajdonképpen kétféle változata volt, az egyikben, ami 52 perces volt, beszélt az öreg nagyon szépen, de ez a nemzetközi változat, ez a 26 perces, amit elkészítettünk az eredeti mellett, ebben csak tevékenykedik, csak éli az életét, nincs semmi narráció, csak zene, és azok a hangok, amelyek az ő munkáját, életét kísérik, és ezt hát körülbelül egy olyan 10-10-valány év alatt vettük fel egyéb filmjeink kapcsán is, mert hogy azért ugye az, hogy mi dolgozhassunk, mindig valamilyen produkcióban benne kell lennünk, és én figyelemmel kísértem az ő életét 10-valány éven át, persze egyéb más filmjeimmel együtt.
Dezső, rögtön akkor átugorhatunk a másik témánkra is ennek az apropóján, mert akiknek most fölkeltettük a figyelmét, azok azt mondják, hogy úristen, de klasszul hangzik ez, hát el akarok menni, meg akarom nézni. Hol tudom megnézni a te filmedet, hol tudok nézni dokumentumfilmeket, és az átkötés, amit említettem, az annyi lenne, hogy a másik téma, amivel a hírekbe kerültél, az az, hogy te lettél a Magyar Művészeti Akadémia film és fotoművészeti tagozat a vezetője. És rögtön akkor sarokba is állítanának, és megkérdezem, hogy így tagozatvezetőként tudsz-e azért tenni valamit, hogy ilyen filmeket mi láthassunk? Hiszen, hogyha egy könyv díjat kap, mint ahogy most a te filmed díjat kapott, akkor bemegyek a boltba és megveszem, viszont egy dokumentumfilmet, hát esetleg bele tudok futni véletlenül a valamelyik televízióban, de körülbelül ennyi.
Igen, hát tulajdonképpen a magyar dokumentumfilmek mostani legfőbb helye azért mégiscsak, ahogyan te mondod, a televízióban van. Nagyon sajnálom azt, hogy sokszor lehetetlen időkben és nagyon kevés jó dokumentumfilmet sugároznak. Tulajdonképpen az az indok, hogy az embereket kevésbé érdekli a dokumentumfilm, mint a játékfilm, a szórakoztató játékfilm, vagy még inkább a játékfilm sorozatok, nem beszélve arról, hogy most már nem csak televízió, hanem ugye streaming szolgáltatás is van tulajdonképpen. De hát a streaming szolgáltatásokban is felvehetnének, mint hogy fel is vettek néhány dokumentumfilmet, ha egy kicsit a minőségre ügyelnének ott is, és a televíziókban is. Sajnos a közszolgálati televíziónak régóta feladata lenne az, hogy jó dokumentumfilmeket sugározzon, olyanokat, amelyek az emberek mindennapjairól szólnak, érdekesek, izgalmasak, színesek, változatosak, és lekötik az embert legalább annyira, vagy talán még jobban, mert hogy a valóságot hordozzák minden pillanatukban, mint egy butácska sorozat, egy butácska filmsorozat, amiben tulajdonképpen még csak egy picit gondolkodni sem kell a nézőnek, mert én azt szoktam mondani, hogy a legfőbb alkotótársa egy filmkészítőnek, mondjuk egy rendezőnek, maga a néző, mert a nézőben megy tovább a film, mindenki a maga moziját látja tulajdonképpen, hogyha az a film lehetőséget ad arra, hogy a néző együtt gondolkozhasson a produkcióval.
Igen.
És én, mint tagozatvezető, persze szeretném, hogyha sokan láthatnának dokumentumfilmet. Egyébként néhány filmemet, például az Erdélyben készített Csigavárat, az, ami egy szingli erdélyi idősebb lányról szól, azt 200-valahány ezzel nézték meg, de az Aranykaliba című filmet, ami egy gyimesi 10 éves pásztorfiúról szól, azt 270-280 ezzel nézték meg. Tulajdonképpen egyéb filmemet is, Józsi nővér és a sárga bicikli.
Hát de mondhatjuk a Sátán fattyát is, ami egy játékfilm,
igen.
De nagyon sok díjat nyert az is.
Nagyon sok díjat nyert, igen. Hát ez nem egy nagyon közönségvonzó film volt éppen, ellentétben a Tanyasi Dekamoren filmemmel, ami több mint 500 000 néztek meg interneten. De a Sátán fattyát viszont nagyon fontosnak tartom, és nyert is Los Angelesben 2 díjat a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon, és ez a film ugye a Málenki robot történetét meséli el.
Igen.
Egy otthon maradt nő szemszögéből, akit meggyaláznak a szovjet katonák, és gyereke születik, ő a kis Sátán fattya, tulajdonképpen Nagy Zoltán Mihály kiváló regényéből készült egyébként ez az adaptáció, filmadaptáció, és ugye a falu pedig kitaszítja magából, és még a szerelme is elhagyja. Ez egy döbbenetes dráma, és nemrégiben éppen Kárpátalján mutatták be most már többet szem, mert annak idején volt egy óriási körútunk, és most ismét a Ungvári Magyar Főkonzulátus meghívására levetítették, és még mindig nagyon szeretik, és most nagyon sok fiatal is volt a legnagyobb örömünkre, mind a munkácsi, mind a beregszászi vetítéseken. Hát ilyen jellegű vetítések kellenének tulajdonképpen, és amennyiben a néző figyelmét felhívjuk arra, és sikerül felhívni arra, hogy milyen témát látnak, biztos, hogy még ilyen jellegű mozi vagy kultúrházi vetítésekre is eljönnének, de én továbbra is azt mondom, hogy a legfontosabb az, hogy a televízióban helyet kapjanak, a közszolgálati televíziók műsorában sokkal jobban helyet kapjanak a dokumentumfilmek és az érdekes dokumentumfilmek. Természetesen, ugye, mint említettem, meg lehet nézni YouTube-on, és én magam nem tettem fel, bevallom őszintén neked, egyetlen filmemet se YouTube-ra, és most látom, hogy körülbelül olyan 50-60 filmem mégis fönn van, mert nagyon megszerették valakik, és feltették, és hát nagyon-nagyon sokan nézték meg interneten, mert ma már ugye tulajdonképpen ez az, a legtöbb nézőt tulajdonképpen a dokumentumfilm is, hát végül is innen válthatja.
Dezső, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor nagyon sok sikert kívánok a tagozatvezetői munkádhoz, és kívánom, hogy sikerüljön elérned, hogy minél több minőségi dokumentumfilmet láthassunk mind a televíziókba, mind a kultúrházakba, szóval legyenek vetítések, legyenek fesztiválok, mert ez egy rendkívül értékes műfaj, és hát te magad is rendkívül értékes dolgokat, filmeket hoztál létre ebben. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok a további.
Én köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Zsigmond Dezső filmrendezővel beszélgetett Kalmár András, a folytatásban Buza Sándor jön a gasztrokultúra és turizmus fejleményeivel.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.